Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a hagyományainkhoz szívem, a gyerekekhez szeretnék szólni, úgyhogy a gyerekek, légy szíves, gyertek ide előre. Amíg ide jöttek, addig elmondom a felnőtteknek is, mert most hozzájuk, egy picit hozzájuk szólok, hogy én a gyerekeimnek otthon este szoktam úgy mesélni, hogy kitalálós történet, hogy elmondom a történetet, de nem mondom a szereplőknek a neveit, vagy hogy hol játszódik, de nekik kell kitalálni, hogy gyerekek, most nektek kell kitalálni, hogy hol játszódik a történet, de felnőtteket kérem, hogy ha tudják, ne szóljanak közbe, jó? Csak tartsák meg maguknak. És ha a gyerekek nem találnak ki, akkor jöhetnek a nagyobb gyerekek, jó? Na, akkor, sőt, most tudjátok mit? Nem is egy történetet, hanem két történetet mondok, és mind a kettőt ki kell találni, és aztán beszéljük meg, hogy mi a tanulság. Az első történet egy kisgyerekről szól, és ez a kisgyerek, ez nem volt igazán se szegény, se gazdag, viszont történt egy nagy tragédia az életében, úgyhogy lelkileg egy kicsit szegény volt. De szépen nőtt, növekedett, és amikor már ilyen fiatal ember lett, akkor történt egy nagy szerencse, vagy isteni áldás, nem tudjuk, de a lényeg az, hogy olyan hatalmas gazdagságot kapott, amiről álmodni se tudott. Arról még ti se tudtok álmodni, szerintem itt összeadnánk az összes pénzünket, mind a felnőttek, vagy akár ez a tömpázs összes pénzét, még annál is több pénze volt, képzeljétek el. Nagyon sok pénze lett, a legnagyobb körökben járt, a legelőkelőbb emberekkel volt, és amit csak kívánt, azt megkaphatta. Viszont ezzel egy kicsit más dolgok is jártak, például, hogy a régi barátai, gyerekkori társait, meg ahol gyerekként járt, azt már nem tudta látogatni. Mert ez egy szegényebb környék volt, és nem találkozott már a régi barátaival, teljesen új barátai lettek. Sőt, hogy úgy mondjam nektek, az gyülekezet is, ahol járt, már azt se látogathatta, és egyáltalán az, hogy gyülekezetbe járjon, vagy valahogy otthon megtartsa a gyülekezet a szombatot, vagy az istentiszteletet, ez is elég nehéz volt neki. De hát ilyen nagy gazdagságban volt, az jó?
Nagy.
Nem jó? Hát ő élvezte, egy nagyon nagy áldást kapott, és nagyon jól érezte magát. Ám egyszer történt valami, mégpedig az, hogy a gyerekkori barátaival egy nagyon szomorú dolog történt, vagyis egy nagy fenyegetés. Kiderült, hogy nagyon nagy veszélyben vannak. És akkor ez az fiatal ember, nem mondom, hogy fiú volt vagy lány, ez a fiatal ember az azon gondolkozott, hogy most mit tud értük tenni. Megtehette azt, hogy küld értük egy csomó katonát, hogy megmentse az életüket. Vagy egy csomó pénzt. De ez nem biztos, hogy elég lett volna. Viszont tud egy dolgot tenni, de azt az egyet megteszi, akkor lehet, hogy ő fog meghalni. Vagy valami borzasztó dolog történt vele. Na először is azt kérdezem, hogy mit gondoltok, hogy vajon elfelejtette a barátait? Szerintetek elfelejtette?
Nem.
Miért?
De.
Miből gondoljátok, hogy elfelejtette, vagy hogy nem?
Azért, mert már teljesen új volt, illetek, és már nem is ment a barátait.
Hát igen, akár elfelejtette volna, és aki azt mondja, hogy nem felejtette, az miből gondolja?
Hát én azért gondolom, mert hogyha elfelejtette volna, akkor azt mondaná, hogy hát baj történt vele, én ezt nem is ismerem, hát a család.
Hát még nem tudjuk, hogy mit mondott, de jó, amit mondasz. De a felejtettől kérdezem most, hogy elfelejtette, vagy nem felejtette őket?
Nem.
Hát nem tudjuk, hát honnan tudnánk, nem mondtam el semmi olyan bizonyítékot, hogy elfelejtette, vagy sem. Akár elfelejtette, akár nem. Na de most jön az, hogy ez a fiatalember, ez kiderült, hogy nem felejtette el őket, és megtette azt, amitől akár meg is halhatott volna. Na mit gondoltak, hogy ki volt ez? Na két lány egyszerre. Eszter, igen, nagyon jól kitaláltátok. Eszterről szólt ez a történet, aki királynővé lett, és az életét is feláldozta volna, nem felejtette el a régi barátait, pedig elfelejthette volna. Na most mondok egy másik történet, jó? Ezt is találjátok ki, és aztán majd megnézzük, hogy mi a kettő történetnek a tanulsága. Volt egy fiatal gyerek, nem mondom, hogy fiú volt, vagy lány, és ő elég nagy gazdagságban élt. Nem olyan nagy, de azért elég gazdag volt. Aztán képzeljétek el, hogy egy kis kanyargós út után még nagyobb gazdagsághoz jutott. Nem volt olyan gazdag, mint Eszter, de azért elég gazdag volt ahhoz, hogy ő is szinte bármit megtehetett, amit akart, és még ő is olyan körökben mozgott, amiben csak akart, vagy se a legnagyobb körökben mozgott, viszont egyszer történt egy nagyon szomorú dolog, és iszonyatosan szegény lett. azok az emberek, akik között volt, azok így kivetették maguktól, maguk közül, és el is felejtkeztek róla. Nem is találkozott velük többet. És aztán, ahogy ott volt a szegénységben, ő is istenfélő volt, és mert ebben a nagy szegénységben, ebben a nagy szomorú helyzetben, sok évig volt szomorú helyzetben, elfelejtkezett az Istenről?
Nem.
Honnan tudjuk? Még nem tudjuk. Vagy elfelejtkezett, vagy nem. Egyszer történt egy olyan dolog, hogy azokat az embereket, akik ilyen szegénységbe vetették, azokat megmenthette. Az ő életüket megmenthette, de ehhez azt kellett tenni, hogy megvallja az Istent. Na most mit gondoltok, hogy szerintetek ez az ember, azok, akik rá se derítettek, azokat meg akarta menteni?
Meg akarta.
Majd mindjárt, na jó, köszönöm szépen. Ugye most még nem tudjuk, majd most ki fog derülni. Képzeljétek el, ez az ember, ez azt csinálta, hogy megvallotta az Istent, és ezzel megmentette azokat a haláltól, akik elfelejtették őt. Na mit gondoltok, ki volt az ember? Na? Majdnem. Jöbetűvel kezdődik, az igaz?
Jónás.
Jónás, nem? Ki volt az, aki gazdag volt? Még gazdagabb lett? Egy kis hullámvölgy? És aztán valami nagyon mély börtönbe került? József! Nagyon jó! Képzeljétek el, József is a legnagyobb gazdagság után került egy nagy szegénységbe, és nem feltétette az Istenről, és megvallotta az Istent, és ezzel megmentette a régi barátait, úgymond, mint ahogy Eszter is megmentette a régi barátait. Na ebből a két történetből mi lett a tanulság?
Soha se feledkezünk el barátaink.
Ez is lehet, igen. Jó, köszönöm, Dani. Aztán Eszter. Igen, Eszter?
Nagyon gazdag vagy, még akkor se feledkezel azokra a barátaitra, akik nem elkezdtek.
Vagy ha nagyon szegény vagy, akkor se felkezdve azokra beheted, akkor nagyon gazdagok. Panti? Meg lehet másoknak menteni az életet. Nagyon jó. Na tudjátok, én azon gondolkodtam, hogy az ennek a két történetnek a tanulsága, hogy nem az a lényeg, hogy nagyon szegény vagy, vagy nagyon gazdag vagy, hanem hogy sose felejtkezz az Istenről, és a barátaidról, az emberekről, és az, hogy nem felejtkezel el az Istenről, vagy a barátaidról, emberekről, ez hogyan mutatkozik meg, úgyhogy minden nap gondolunk rá. Vagy ha? Ha imádkozunk. Vagy ha nagy bajban vannak, akkor segítünk. Tudjátok, igazán az, hogy mi szeretjük az Istent, vagy szeretjük a barátainkat, ez nem attól függ, hogy milyen környezetben vagyunk, hanem attól, hogy mit teszünk meg értük. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyelmetettetek, sok tanulság van. Még azt majd rátok bízom, hogy a többit is megkitaláltak. Na, akkor most szeretnék az idősebb gyerekekhez szólni, beleértve magamat is, és ha nem bánjátok, akkor egy kicsit ez is interaktív lenne, mert szeretem, hogyha közösen gondolkozunk, és közösen rakjuk össze, hogy vajon mit akar az Isten nekünk üzenni. Én nagyon sokat gondolkoztam, ugye elvileg most Cserbik János lett volna itt, csak egy pár nappal ezelőtt szólt, hogy nem tud itt lenni, és hát én voltam most az, aki be tudtam ugrani helyette. És mostanában a Biblia köreinken a Krisztusnak a példázatait vesszük, úgyhogy akik esetleg hallották, azoknak lehet, hogy egy kicsit ismétlés lesz, de ezért igyekeztem pár új dolgot is hozni. Most a Lukács evangélium a 15. fejezetéből hoztam egy példázatot nektek, nagyon ismert példázat. 15. fejezetben két példázat is van, de mi most a másodikat vesszük, a 19-től a 31. versig. Megvárom, míg kikeresetek. Tehát Lukács 16. fejezet 19-től 31. Miről szól ez a példázat? Jó, tehát valaki kikereste, ez a gazdag és Lázár példázata. Majd annélkül, hogy végigolvasnánk, nagyjából azért mindenki már olvasta legalább egyszer, akkor még egyszer megkérdezem, hogy miről szól szerintetek ez a példázat. Egészségedre. Igen, és mi a tanulsága?
Ítéletről.
Szóval az ítéletről, köszönöm. Más?
Hát arról, hogyha a lényeg szerintem az, hogy nekik is van hogyha nem hallgattak a Mózesükre és a prófétáikra, akkor az sem ment mindenek a halottak közül feltámadva.
Köszönöm. Igen. Igen.
Mindenkinek
egy élete van, és ebben döntheti el, jól fejlesztett. Köszönöm. Más gondolat? Jó, nagyon jó dolgokat mondtatok. Most egy kicsit nézzük meg részletesen, és akkor ti besézzük úgymond ilyen csúnya szóval ezt a példázatot. Hogyan, mit is mondhat ez a példázat? Na nézzük, kezdjük el a 19. verstől, és elolvasok négy verset. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és pacsolatba, minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánva vala megelégedni a morzselékokkal, amelyek hullanak vala a gazdagnak asztáról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére, meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És még a 23. vers, hogy a pokolba került a gazdag. Először egy kicsit beszéljük meg, hogy szerintetek miért került ez a szegény ember a mennybe? Mit gondoltok?
Ez egy mese.
Jó, oké. Tegyük fel, hogy ez nem olyan értelemben mese, hogy most csak menj, ez így nem egyből kerülünk a mennybe, hanem mégis mi az, ami miatt ő a jó részt kapta meg? Akárgy a Sanyi bácsi mondta az ítéletkor, ha félre tesszük össze, hogy egy mese. Tehát vajon miért kerülhetett a szegény a mennybe? Igen. Igen. Sokat szenvedett, nem háborgott.
Nem tudjuk, hogy miért került a mennybe.
Meghallgatott, ott pedig az ő Isten félelmére. Ez az amara hit. Uh-huh. És ha ez nincs, akkor anélkül nem lehet sem egy országba kerülni, sem, uh-huh. sem élni, sem igazából boldogam, hogy
megelégedettem.
Nincs
se írva, hogy miért
került.
De azért, mert az angyalok
oda visz. Oké. Okay. Na miért ne kerültetett volna? Ugye ez lesz már a következő kérdés, a gazdag az miért került a pokolba?
25.
Igen? Hogy?
Olvasom.
Megelégedett volt.
Ábrahám ezt felelte neki, emlékezz csak vissza, hogy életedben elnyerted javaidat. Lázár pedig ugyanúgy a rosszat, hivatalódik, te pedig a tehát ez egy kamás, ez egy történet, tehát nem így történt. Ez csak azért mondja Jézus, hogy valamit tanítanátok a környezetében.
Tudjátok, én sokat gondolkoztam ezen, mert igazából jó a dolgok, amiket mondtok. Nyilván azt tudjuk, hogy nem azért került a mennybe, mert szegény volt, mert szenvedett. Mert akkor minden szenvedő szegény a mennybe jutna. Tehát ugye ez nyilvánvaló, hogy nem igaz. És az, hogy miért került a mennybe, ezt az Orsi jól mondta, hogy igazából itt nincsen konkrétan leírva. Egy tükörképe valakinek, tehát lehet, hogy ha a gazdagot megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a szegény miért kerülhetett. Viszont mégis elgondolkoztam egy kicsit a szegényen, meg a szenvedésem. Mert ugye azt látjuk, hogy a szenvedéssel valamennyire kapcsolatban lehetett ez az egész, hogy a mennybe kerül. Szerintetek, most ez egy nagyon mély téma, hogyha csak a felületét kapargáztuk, de miért van szükség a szenvedőkre, szenvedésre? A fájdalomra?
A kötelet gondolkodó.
Miért?
A hitpróbálás.
Miért? Miért lesz közelebb az Úrhoz? Tehát azért, mert meg tudok imádkozni?
Ki mondta, hogy szükség van rá, jött az első, és fogunk olyan bennyitetni, de nem pedig nem volt szükség rá, csak így alakult.
Aha, igen, ez egy érdekes dolog. Miklós?
Talán az előbbi kérdéssel, de nem elmostanira, hogy miért került a mennybe Lázár, mert hát abból a piciből, amit látunk az életében, ő megelégedett volna morzsákkal is. Tehát nem volt egy elégedetlen ember, csak vágyott valamire kielégíteni a szükségleteit. És nem hallatszik azt, hogy káromkodott, szitkozódott, átkozta az Istent, átkozta a gazdag embert, ő nem adott.
Miért a gazdagról ezt hallatszodott?
Hadd mondjam tovább.
Igen.
Tehát ez így látszott, látszik az életében, hogy egy normális aránylag mondhatni, kegyes élet. Igen, a gazdag nem látszik, káromkodott, nem szitkozódott, nem átkozódott, viszont nem adott.
A szegénységet. Ki tudja a szegény... Mert ugye, hogyha azért kerülünk a mennybe, mert adunk... Várjál, de hogyha azért kerülünk a mennybe, mert adnunk kell, akkor ugye azt is nézzünk, hogy a szegény mit adhatott másoknak. Ugye? Mert különben a szegény se került a mennybe, hogyha a gazdag azért került ki, mert nem adott. De egyébként nagyon jó, amit mondasz, csak egy kicsit még akarok a mélyére ásni.
Én úgy gondolom, hogy a szegény ember a kiszolgáltatottságot elfogadta. És elfogadta a kiszolgáltatottságban a mindent való ajándékozást, amivel kegyelem által részesült. Ennek ellenére ez a kiszolgáltatott helyzet nem háborította fel. A gazdag ember a kiszolgáltatott helyzet felháborítja és megtesz mindent azért, hogy ezt elkerülje.
Jó. Igen, igen, jó, csak azt akartam, hogy most lépjünk egy kicsit tovább arra, hogy miért a szenvedés. Tehát most a szenvedésről beszélünk, aztán visszatérünk arra, hogy miért követett ide. Miért kell a szenvedés?
Mert nem volt képes megoldani a problémát.
Igen.
Kellér, hogy a problémát nem tudta, ő saját magán sem tudott segíteni, hanem várta a megoldást. És a megoldás az Isten országban volt. Uh-huh. A Földön már nem kapott megoldást. És mégis reménykedett, hogy lesz megoldás. Tehát nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra.
Igen, köszönöm. Tehát aki szenved, annak ugye könnyebben meglátszódik az, hogy mi az, ami, hogy ő nem tehet semmit, és ezért az Isten könnyebben fordul. Ezért szükség lehet a szenvedésre. Marika?
Éhezett, de nem esett bűnbe. Aha. Ne engedt, hogy olyan szegény legyek, hogy lopásra tudtuk kényszerülni, valahol a prédikátorára.
Igen, igen.
Ugyanúgy, hogy Jézus könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az országába.
Igen, na majd erre mindjárt kicsit kitérek, hogy kinek volt könnyebb a szegénynek, ezek szerint könnyebb volt bejutni a mennybe, vagy a gazdagnak volt könnyebb bekerülni a pokolba. Azért egy kicsit nehéz téma, de majd mindjárt erről is beszélünk. Na minden esetét a szenvedésről még a... Reni mondta azt, hogy nem feltétlen szükséges a szenvedés. Hát igazából azért közülünk is valószínűleg kevesen leszünk ilyen fekélyekkel teli, hogy az ebek nyalják a sebeinket, de ettől függetlenül azért mi nekünk is vannak próbáink, csak nem biztos olyan mélységben. Zoli, és aztán Móni.
Ehhez, hogy a szenvedéses kérdés, van egy kis történet a Biblia elejében, az édesanyja Bibliájában, és ebben itt egy ember és egy Isten beszélésében van egy ilyen, hogy kértem az Úrtól, kinnél meg a fájdalmaktól, de azt mondta nem. Vagy elmagyarázta, a szenvedések eltávolítanak a világi gondoktól, közelebb hoznak hozzám.
Uh-huh. Igen, köszönöm szépen, ez nagyon jó és nagyon fontos summa. Móni?
Hogy az Atya az megfenyíti a fiút. Jól tudom, akkor ez benne van a Bibliában. Most nem fontos helyről idézek, de hogy az Atyánál ez egy eszköz tehát a fejlődésünk érdekében. A fenyíték az valahol szinonimája, gondolom, a szenvedésnek.
Aha. Jó, köszönöm szépen.
Ugyanára talán azt mondják, hogy ezért van szükség, mert a fiú az, aki tovább viszi az atyai az atyám házának az értékeit viszi át a következő generációknak, és ezért van szüksége annak a egy magasabb rendű céloknak az elérésére.
Uh-huh. Igen. Jó, nagyon jó dolgokat mondtatok, és mondom, most a szenvedésnek csak a feltét kapirgáljuk. Én egy dolgot szeretnék még ide mondani, hogy például teszem azt, van egy orvosmisszionárus, aki elmegy a leprások közé, és ott hirdeti az igét és gyógyít. Ez egy nemes cselekedet?
Ez mindenképpen.
És vajon ez az orvos misszionárus mit profitál ebből? Tapasztalatot. Hát vagy igen, vagy nem. Lehet beteg, lehet nem. Szerintetek fejleszti az orvos misszionárus jellemét azt, hogy ő elmegy alázatosan, és ott... Tehát ez neki egy nagyon fontos jellemfejlődési procedúrán megy így keresztül, bocsánat, kicsit szépen. Az lényeg, hogy ő neki ezt fejleszti a jellemét. Na de, mi kell ahhoz, hogy ezt megtegye?
Elkötelezettség.
Még előtte? Mi kell ahhoz, hogy ezt megtegye? Még az előtt, még az előtt. Még az előtt. Alázat, nem. Mi kell ahhoz, hogy... Hát legyenek leprások, nem? Nincs leprás, akkor semmi nincsen ilyesmi, amit meg kell tegye. Mi fejleszteni a jellemet, nem? És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha én szenvedek, akkor nem biztos, hogy azért szenvedek, hogy nektek, tehát hogy ez azért, hogy másnak a jellemét általán fejlődjön. És az Isten ezért is engedi meg, hogy legyenek szenvedők közöttünk, hogy tudjanak fejlődni az emberek. Az a kérdésem még, az jutott itt eszembe, valamelyik nap, talán a Biblia körön a Jáki Peti mondta, itt beszéltünk a nem is tudom valami dicsekedésre, és hogy a mennybe is volt dicsekedés, hogy nekem 5 csillagom van, neked csak 1. Tudjátok, hogy hány lelket vezettem az Úrhoz. Persze ezt csak Vinciből mondta, ismerjétek Petit. De hogy azon gondolkodtam itt, hogy szerintetek a Lázár hány embert vitte mennybe? Hány embert ért meg a szegény Lázárnak az alázatos, szenvedő? Hogyne? Jó, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a környezete, ahol élt, azok közül hányan tértek meg? Hova került a gazdag? Hova, mit mondott a gazdag, hogy az ő testvére, akik mindig ott voltak vele, akik látták a Lázárt, azok hova fognak kerülni? Mit mondott a gazdag? Ők is a pokolba. Szerencsétlen Lázár senkit se vitte az Istenhez. És mégis ugyanolyan értékes volt, mert hogy bizonyságot tett az Istenről. Nem az a lényeg, hogy én hány embert viszek az Istenhez a mennybe, mert ez mindenkinek a másnak az ő döntése. Én nem tudom az embert az Istenhez vinni. Nekem az a fontos, hogy itt megvalljam az Istent ezen a földön. És ezért most ez, hogy hány csillag lesz a homlokomon, ez azért lesz, hogy majd mindenki a másiknak fog örülni, de az, hogy te ott vagy, és esetleg 0 csillagod lesz, ez is ugyanen értékes, mint az, akinek sok csillaga van. Mert nem az határozza meg. Ezen most itt elgondolkodtam a kapcsán, és gondoltam, hogy a szenvedés témájában ez egy érdekes gondolat. Olvastam egyébként valahol. Na nézzük meg a...
Melyben a csillagok már nem számítanak.
Tudom, igen, ezt értem.
Az, hogy itt a Földön mit gondolunk, az egy dolog. A másik problémám nekem ezekkel, amit mondtál, hogy Lázárnak nem így a testvérei. Tehát nincs rokonsága, gazdag egyedül, aki kielentő a rokonsága, akiket félt. És még egy valamit a szemben...
Hát ezt mondtam, hogy a gazdag rokonait nem tudta, hiszen a gazdag azt mondta, hogy küld vissza az én testvére.
De Lázárnak nem ide erősebb.
Azt nem mondtam én semmit.
Lázár nem szólal meg, tehát ő csak bekerül a mennybe és arra.
De nem mondtam semmit a Lázár testvéreiről.
De mondtad, hogy kiket itt a mennybe.
Igen, hogy se a gazdagot, se a gazdag testvéreit, akik minden nap ott voltak és látták Lázárt. Tehát mindenki, aki a példázatban van, akivel a Lázár kapcsolatban kerül, senki se kerül a mennybe, sőt a pokolba.
A másik dolog, amit még szerettem volna, hogy Mózes könyveiben nagyon több, sok helyen ír arról, hogy ha majd bementek arra földre, amit én az Isten áldott nektek, ott ezt csináltok, azt csináltok, azt, hogy nem lesz szegény köztetek, de ha mégis, és akkor ezt csináltok, és így adjátok.
Na várjál, ne rohannunk előre, mert ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mindjárt ide térünk erre a pontra, jó? Tehát ne felejtsd tovább, mert ez most jön majd a gazdagnak a része, és ott ezt, amit a Miklós mondott, ne felejtsétek el. Tehát akkor megnéztük a Lázárt, és nagyjából, hogy mi az, amit tanultunk, vagy mit tudhatunk. Na és akkor most nézzük, hogy a gazdag, még mielőtt visszatérnénk a Miklóshoz, miért került a pokolba? Ez nem igaz. Ellen White, ha elvassátok, meg itt is látszik, hogy hány embert vendégelt meg. Sőt, ha megnézed a gazdagnak, mi volt a pokolba a célja? Mit akart a pokolba? Megmenteni a testvéreit, ugye? Gondolj bele, hogy ott vagy a pokolba, és neked ez a gondolatod, hogy megmentsd a testvéreidet. Tehát ez nem egy szép jellemtulajdonság?
De ha már a pokolban vagy, akkor nem tudod megmenteni.
Az majd egy következő téma, igen. De ez jó, amit mondasz.
Igen. A sikőködést megvetette.
Igen. Ha. Jó. Ott egy kicsit kiegészíteném, mert az, hogy megvetette, ez egy kicsit erős szó, egyébként igaz, de látjuk, ugye nem csinál rosszat a szűkölködnek, tehát hagyja, hogy ott legyen, és lásson, de igazad van, hogy ez igazából egy megvetés, bár látszólag nem tett nagyon rosszat neki. Tehát rosszat nem tett, ettől mégis megvetette, ez egy nagyon fontos. Igen, de minden, akkor mondjad. Nem hitt.
Igen, mert azt mondja, hogy ha a Mózes ügyre nem hallgatnak, tehát hogyha itt neki ott volt a kezébe a Biblia, vagy tehát, hogy neki is volt Mózese, amit azt mondta az Isten ott a mennyben a példázat szerint, hogy... Tehát ha azt megutolta volna, ő is mentett volna, jó. Mennyben, és hogy ugye rokonok.
Jó, ezt a hit témát egy pillanat múlva mindjárt megbeszéljük, de szerintem hitt. Sanyi bácsi, mindjárt kiderül.
Úgy gondolom, hogy a
a Lázár az hálát is kapott. A rokonoktól legalább. De tudta, hogy most a gazdag ember hálát is kapott a rokonoktól, igen? Mert elismerték, hogy valamire jutottál, és te egy önzetlen ember vagy, hiszen teszed, hogy, hogy velünk jót teszel. De azzal, aki viszont nem tud nekem jót tenni, amiből előnyönnek származik, egy hálaszó, egy kedvesség, egy bármi, akkor azzal vajon meg tudom-e tenni, és ez nagyon nagy különbség.
Igen,
na, semmilyen érdeke, semmilyen haszna nem fűződött volna abból, hogy a Lázáron segítsen. És ez, amikor a lelkiismeret nem tud megszólalni, amikor ez a nagyon érzékeny kis műszer, az már nem hozható rezonanciával Isten segítségével, vagy bármilyen adott helyzet segítségével, akkor Isten azt mondja, hogy hát nem tudta hozzászólni. Ez a nagyon gyengét hangon keresztül, és nem adtál nekem lehetőséget, hogy igazítsam a te életedet. Istennek nem volt módja rajtad keresztül is dicsőséget adni. Úgy cselekedett, ahogyan szeretnék, hogy cselekedett.
Köszönöm. Itt ugye emlékezünk vissza, amit a Miklós mondott, ugye, hogyha lesztek köztek szegények, akkor gondoskodnatok kell róluk. Nézzük meg akkor ezt a hit témáját egy picit, és akkor menjünk tovább a történetbe. Olvasom tovább a 23. verstől. És a pokolban felemelte a gazdag az ő szemét, kínokban lévén is látta Ábrahámot, távol Lázárt annak kebelén. És ő kiáltva mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ülyehegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrelhetettem a lángban. Vajon volt-e neki hite, vagy sem? Mert?
Hát azt mondta, hogy atyám Ábrahám.
Ha azt mondja, hogy atyám Ábrahám, akkor milyen ember volt?
Zsidó.
Jó, hát egy zsidó ember volt.
Csak egy üdvözítő
hit. Oh, na, ez már egy üdvözítő hit. Hit, van hit, meg üdvözítő hit, ez már nagyon bonyolult. De úgy néz ki, hogy ennek az embernek volt valamilyen hite, de ez mégsem volt elég, sőt, mi az, hogy nem elég, hát ez egy ilyen nagyon picire se volt, jó, egyből a pokolba került. De minden esetre, ha azt mondjuk, akkor most itt egy kicsit meglovagolom ezt, hogy üdvözítő hite. Mit kellett volna mondani a gazdagnak ott lent a pokolban? Tessék? Így jártál. Mit kellett volna mondania? Ugye ő mit akart? Segítséget kért. És mit kellett volna mondani, hogy segítséget kérem? Ezt hogyan olvasnánk ezt egy hithű zsidót, vagy egy igazán hívő embertől, hogy hogyan kér segítséget? Mit mondtál volna? Hát nem Ábrahámtól kell segítséget kérni, hanem az Istentől, nem? Ez a probléma a zsidókkal, hogy ők úgy gondolták, hogy a vérrokonság által ők üdvözölnek, ők hisznek, de a vérrokonság által és nem Jézushoz mentek a segítséget. Ugye, és itt visszakanyarodhatunk, hogy miért is volt a szegénynek, miért nem tudott segíteni, mert ő úgy gondolta, hogy az Ábrahám vérvonalának ő teljesen megfelel azoknak a kritériumoknak, ami a mennybe viszi, mert ott van, jót cselekszik, megcsinál minden, de a Jézusi kritériumoknak abszolút nem felelt meg. Tehát ez egy nagyon fontos megállapítás itt, hogy ő zsidó, és hit, de nem az Istentől függött. Mi az, amit a gazdag nem gondolt volna soha az életébe? Hát, hogy a pokolba kerül. Olvassunk oda, ez egy ige részt, nagyon hasonló. A Lukács evangélium a 13. fejezet. És ott megkérek valakit, hogy olvassa föl a, hát kicsit hosszú, nem baj, 24-től 30. Jó, tehát Lukács 13, 24-től 30.
Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdetek az ajtón. És így szóltok, Uram! Nyis ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk, és ittunk. És az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja majd nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat, mind az Isten országában, és hogy ti magatok, ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről, és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.
Köszönöm. Még ugyanehhez a Máté 7.21-23-at kérem az valaki olvassa fel. És aztán egy kicsit nézzük, hogy mi a közösebb a három részben. Tehát Máté 7.21-23.
Nem mindegy, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi. Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk, nem a te nevedbe üztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát. Akkor majd kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távolgatok tőlem, akik gonoszságot cselekedtetek.
Köszönöm szépen. Mi a közös a háromban?
Hogy azt gondolják, hogy bejutnak, de
nem. Egész életében azt gondolja, hogy sok jót tett, egy jó ember volt, és teljesen más helyre került. Amikor ezeket így végig gondoltam, és ezeket olvastam, mindig azon tűnődöm magamban, hogy hát ez nem rólam szól. Aki itt vagyok, az adventista körökben, és azt hiszem, hogy tudok mindent, és ilyenkor ez egy félelmetes gondolat, hogy én azt hiszem, hogy a mennybe juthatok, mert mindent megteszek, és akkor nehogy ez legyen, hogy oda kerülök a pokolba, és akkor nézem, hogy hát, de hát én nem profétáltam, nem gyógyítottam, nem mondtam mindig azt, hogy Uram, Uram, Atyám, Ábrahám. És szóval ez nekem egy eléggé kemény üzenet. És akkor, hogyha egy kicsit vegyük tovább a gazdagot, mert amit a Miklós elkezdett, ezt szeretném, hogyha végignéznénk, hogy mi az, ami szükséges lett volna a gazdagnak. Ugye látjuk azt, hogy nem tett rosszat, úgymond, nem káromkodott, nem káromolt az Isten, egész életében még akár meg is vallotta, hiszen hitű zsidó volt, tehát nagyon sok jót tett. Mi az, ami hiányzott? A Miklós egyet említett, ez azt hiszem, hogy a három Mózes,
és lehet, hogy is,
igen, de nem azt akarom pontosan, annak az összefoglalóját, mert lehet, hogy puskázok, három Mózes 17, ha minden igaz. Igen, tehát Mózes harmadik könyve, 17. fejezet, nem, 19. fejezet, 18. verse. Ezt idézhetném az Újszövetségből, de szívesebben idézem innen most, hogy lássuk, hogy ezt a zsidók is tudták. Tehát Mózes harmadik könyve, 19. fejezet, 18. verse. Valakit kérem, hogy olvassa fel?
Hosszú álló ne légy, és haragot ne tartsa te népet ki a jelen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok.
Ugye ez, amit a Miklós mondott, ezért mondta az Isten azokat a példázat, vagy azokat a parancsokat, hogyha szegényt látsz, akkor is ugye szombatnapon is megnyújtsd, és ott hagyd a hetedik évben, stb. Szeresd fele barátodat, ki a fele barátom?
Mindenki.
Ugye? Ezt nagyon jól tudjuk. Mind saját magadat. Ez az egyik nagyon fontos követelmény. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És ugye innentől már kitaláltok, hogy mi a másik. Ez a 5. Mózes 5. könyve. 6. fejezet, és ott a 5. vers. 5. Mózes, 6. fejezet, 5. vers. Akinek megvan, kérem olvasva.
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erőből.
Most hadd hozzak egy kis párhuzamot, amiről lehet, hogy majd délután beszélni fogunk. Emlékeztek a hamis bíró és az özvegy asszony példázatára? Hogy ott milyen volt a hamis bíró? Mit mondott magáról? Nem, a hamis bíró mit mondott? Hogy ő Istent nem fél, ugye szeresd az Urat, a Istenet, és embert nem becsül. Szeresd felbetít magadat. Ezzel ellen a két, nem lehet, hogy ezt a kettőt említi, ezzel a kettő ellen hivatalosan is kijelentette, hogy ő ellen áll. Van ez a gazdag ember, Isten félt?
Igen.
Hát igazából, hogyha ezt megnézzük, hogy a szeresd az Urat a teljes szívedből, emlékezzünk, hogy Ábrahámra hivatkozott, nem az Istenre. Nem az Isten akaratát cselekedte, hanem azt, amit úgy gondolt, hogy Ábrahám magvaként elvárnak tőle. Amit úgy gondolja, hogy elvárnak tőle az emberek, nem az Isten akaratát. Isten nem félt. És ember becsült?
Nem, mert akkor gondoskodott volna.
Hát a fele barátaiból csak egy kis részt, a testvéreiről, akik gazdagok, akik körülötte voltak, de nem a felebarát a mindenkire. Igen?
A zsidók azért hivatkoznak mindig Ábrahám atyukra, mert a Jóisten vele kötött a szövetséget. És így ők, mint a számozottjai szövetségben éleszik magukat Ábrahámon keresztül Istennek. Tehát az, hogy Ábrahámra hivatkoztak, és Jézus is a példát mondhatta volna úgy is, hogy bekerül a mennybe, ugye, Lázár. De azért mondta Ábrahámot, hogy Ábrahám kevelére, mert a zsidók így gondolták, sőt, a muzulmánok is.
Ábrahám az ő atyuk, ugye? Jó. Aha. Na, ebbe igazán a Miklósnak, hogy itt akár mondhatnánk, hogy az emelék bizonyíték, amit mondtam, de térjünk vissza, amit az Orsi mondott az elején, és nézzük tovább ezt a gazdag embert, hogy vajon félte az Isten. Olvasom tovább, és nézzük a 25. verstől. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg, hogy a javaidat elvetted a életedben, hasonlóképpen Lázár és az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett, mi közöttünk és ti közöttetek, nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnak innen, ti hozzátok által még nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig a gazdag, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy ötvennek helyre ne jussanak. Mi itt a probléma?
Hát, hogy megint atyám.
Most azon túl. Mi itt a probléma az Isten képével a gazdagnak? Igen, ez majd inkább a második részében, a következő versekben jön majd ki. Igen.
Azt hiszem, hogy nincs egy rész ott, tehát hogy azt hiszem, hogy most egy ilyen többlet információhoz jutott, amit innen, hogyha oda jutatna, akkor az megszerezné az üdvösséget, volt, ami megszerzi az üdvösséget, az már ott.
Majd igen, de hogy mi itt a probléma, ugye, ha csak ezt a pokolból vagy a mennyből lehet megkapni, akkor itt a Földön mit jelent ez, hogy a gazdag mit gondolt, itt a Földön ezt meg lehet? Vádolta az Istent, hogy hát nem kaptam meg azt a szükséges pluszt, ami miatt én oda kerülhettem volna. Mert ha innen most valaki oda megy, akkor tudja, hogy ők megtérnek, de én nem kaptam meg. És ez egy eléggé veszélyes dolog, és itt látszik is, hogy ez a gazdag nem volt megelégedve az isteni munkálkodással, mert ő nem kapta meg ezt a szükséges pluszt.
Tanítják sok helyen teológián, hogy a bibliai példázatokat sok mindent lehet elmagyarázni, sok mindent el lehet mondani, példázatokról ki lehet színesíteni, hozzáfűzni, körbeírni, de a példázatokat mindig azt kell nézni, hogy mikor mondta el, milyen környezetben és milyen értelemben. Ennek a példázatnak az elmondása egyetlen egy célt szolgált, sem a gazdag, sem a szegénynek a pokol vagy a mennybe jutását, Ábrahám bölébe jutását, hanem azt, ami kihangsúlyoz a végén a példabeszéd, hogy ha halálból jön fel valaki, akkor se hinnétek neki. És Jézus ezt magára értette, mert mikor Jézus visszajött a halálból, senki nem hitt neki.
Hát ez nem csak magára, kire értette még. Ki volt, aki föltámadta a lábba, és meg akarták ölni. Tehát nem csak magára gondolta, hanem az egész zsidóknak ott abban a környezetben mondta.
A lényeg az, hogy ez a nagy mondani, hogy valójának.
Mindjárt jutunk oda is, igen. Csak én még azt szeretném kifejezni, hogy ugye mi sokszor jó embereknek gondoljuk magunkat, viszont sokszor úgy vagyunk vele, hogy amikor valami vétet követünk el, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy valami rossz történik, akkor az Isten egy kicsit vádoljuk, hogy miért nem szólt, vagy jó, bocsánat, magamról beszélek, tehát hogy nem kaptam elég támogatást. És ez egy nagyon veszélyes gondolat, hiszen az Isten úgy szeretett mindenkit, hogy az egyszülött fiát adta. De most itt térünk át arra, amit már sokan mondtatok, és most a Miklós is mondta, hogy az utolsó rész, és itt látszik, hogy megint csak baj van a gazdagnak a gondolkodásával, mert azt mondja Ábrahám, hogy van Mózesik és profétaik, hallgassák azokat. És mit mond erre a gazdag? Na mit mond a gazdag? Nézzétek!
Csak közül megy valaki.
Előtte mi az első két szó, amit mond?
Nem, atyám.
Nem úgy? Nem úgy. Nem, hát én jobban tudom. Várjatok. Majd én megmondom, hogy hogyan kell megfelelíteni egy embert, jó? Tehát ne az Ábrahám mondja meg, ne az Isten. Én meg, tehát hiába Isten azt mondja, hogy ez nem jó út. Nem, én tudom, hogy ez jó út. Ne úgy, hanem legyen így. Jó, ezt most nem fejtem ki bővebben, hanem itt érünk arra, amit a legvégére, amit ugye már említettetek, hogy Ábrahám azt mondja, hogy nem jók a csodák. Hogyha a csoda megtéríteni az embereket, akkor higgyétek el, hogy az Isten minden sarkon valami csodát tenne veletek. Ezt tudjuk biztos. És az Isten nagyon szeret benneteket, és engem is, és azt szeretné, hogy megtérjünk. Mindent ezért tesz. Ha a csoda ezért vagy ezt megtenni, akkor minden sarkon ez történne. De mi a baj itt a gondolkodással? Mi a probléma ebben az egészben? Hogy a csodát várta, és mit kellett volna, mi az, amit elvetett? Az Isten azt mondja, hogy ez elég neked. Tehát ezt azért adtam, hogy ez elvezet hozzám. És ezt van Mózesük és profétáik, hát ugye ez most nekünk a Bibliánk, de egyébként itt még belemennék, hogy mit jelent a Mózes? Jó, és mit jelent a proféták?
Az Isten üzenet.
Ahogy elgondolkoztam, hogy mit jelent a proféták, mert Mózes egyből rávágjuk a törvény és a parancsátok, és ezt mondom, hogy mit jelent a proféták, hogy Jézus miért Mózes és Illés támogatja a törvény és a proféták? A proféták az mit ad a törvény mellé még? Ha végig gondoljátok, hogy mit csináltak a proféták az Ószövetségben?
Hát ez az egész Ószövetség, a törvény, a Mózes 5 könyve, a proféták, a 12 kis proféták.
Igen, de mit csináltak itt? A Judit már mondott valami érdekes. Igen, de mit csinált? Mit mondtál Judit Némi? Igen, valami cselekvésre hívták, de emlékezzetek, mit tudom, mit csinált Jeremiás, vagy mit csinált Illés, mondjuk Illés végig az ő életét. Mi? Megmondta, hogy ne ezt tegyetek, hanem azt. Ez rossz, amit tesztek. És megmutatom, hogy mit csináljátok. Ugye, és én úgy gondolom, ez persze hát, hogy nem igaz, ez nem csak mostanában gondolkoztam, hogy a proféták, ugye a törvény az oké, hogy mi az, ami az Istennek az elvárása, mi az, ami jó, hogyha ezt megtesszük, és a proféták pedig az, hogy az ige elmondja nekünk, hogy mi az, amit rosszul teszünk, és olyan tegyük ezt jól. És szerintem ez a kettő ezért fontos, így együtt. Na tehát ugye azt mondja, hogy ez nekünk elég. És nem kell nekünk a csodák, nem kell az, hogy bármi más dologra várjunk, hanem a Biblia, és ez igen. És itt ilyenkor ugye megint azon gondolkozom, hogy én, mint adventista, micsoda nagy veszély van ebben is, hogy ugye lehetek én is egy ilyen gazdag, aki azt mondom, hogy azért, mert adventista vagyok, mert nem teszek rosszat, mert itt jó vagyok, de vajon tudom-e azt, hogy mi az én állapotom? Hát, hogy én most tényleg a gazdagnak a lelkületével vagyok, vagy a Lázárnak a lelkületével. És ugye ezt jól megmondtátok, hogy itt nem azon múlt, hogy valaki szegény volt, vagy gazdag, teljesen mindegy, gazdagok is kerülnek a mennybe, szegények is a pokolba. Sőt, itt még azon gondolkoztam, hogy kinek a könnyebb, ugye ez az elején még föltettem. Szerintem, te kinek a könnyebb bejutni a mennybe, a gazdagnak, vagy a szegénynek?
Ugyanolyan könnyű, mint a kettő.
Szerintem is ugyanolyan könnyű, és ugyanolyan nehéz, hiszen a gazdagnak megadatott az, hogy az Isten áldását árasztott, és hálaadással élhet. Látja az Isten áldását. A szegénynek meg megadatik az, hogy ő neki nagyon sok jellemépítő, megerősödhet a jelleme, és egy nagyon kemény és nagyon hívő ember lehet belőle, hiszen a próbák által az Isten csiszol. Mind a két útnak, egyik sem mondhatjuk azt, hogy könnyebb vagy nehezebb, mind a kettőnek vannak nehézsége és buktató, vagy, és jó dolga is. Úgyhogy ezért nem kell nekünk azt mondani, hogy én rossz helyen vagyok, vagy nekem az a körülmény, ez nem az igazi. Minden körülményben az Isten ugyanúgy el tud vezetni. És hát akkor zárásként, amit legelőször nem is tudom már kimondott, ugye, hogy miről is szól ez a példázat, arról is, ezentúl, és ami a legeslegfontosabb, hogy közöttünk nagy a közbevetés. Emlékeztek, amit Máté, vagy Lukács 13-ban olvastuk, bezároltattak az ajtók, és csak beláttak, nem tudtak már bemenni. Az embernek csak egy élete van. És utána már nincsen lehetőség, utána már hiába mondod azt, hogy Lázár jöjjön le és enyhítse meg, nem tud, egyszerűen kész. És ezt tudom, ez egy elcsépelt gondolat, de azért mégis nem jó ebben mindig belegondolni, hogy én nekem csak ez az egy életem van arra, hogy a jellemem fejlődjön, és hogy én meg tudjam tenni azt, hogy se az Isten ne átkozzam, se az embertársaimat nem egysem, hanem az Isten szeressem, és az embertársaimat is becsüljem. És még zárásként egyetlen gondolat csak, ami szintén ma reggel jutott eszembe, hogy az jutott eszembe, hogy az Isten, emlékeztek, amikor vannak a leírások, amikor visszajön, akkor mit tesz az emberrel? Amikor jön az ég fejében, mit tesz velünk? Elragadtat, és még
feltámaszt,
és mit tesz még velünk? Átváltoztat. Az Isten egy csodát tesz velünk, átváltoztat, új testünk van, és új, de mit nem tud tenni? A jellemedet nem tud vele, azt nem tudja átváltoztatni. Akkor már, amikor eljön, nem tudja megtenni, hogy a jellemedet átváltoztassa. Ha megnézitek egyébként, a gazdagnak a jelleme ugyanaz maradt a pokolba, erre most nem térek ki, mint ami valószínűleg volt előtte. És ez egy nagyon komoly tanítás nekem, nem tudom, hogy nektek milyen, de ez egy nagy figyelmeztetés volt számomra, hogy az Isten jelenlét nem tudja ott már akkor átalakítani, ezt csak most tudom megtenni. Hát kívánom mindannyiótoknak, hogy tanulmányozzuk az igét, és tudjon átformálni a jelenünk, hogy mi is már egykor ott lássunk a mennyben. Amen. Istenünk, szeret édesatyánk, köszönjük, hogy te adsz nekünk figyelmeztetést, köszönjük, hogy te adsz nekünk tanítást, köszönjük, hogy adsz nekünk vezetést. Urunk, arra kérünk, te segíts, hogy minden nap úgy tudjunk élni, hogy ez a nap nagyon fontos arra, hogy a jelenünk alakuljon és változzon, hiszen hogyha egyszer lezárul a életünk, akkor már nem lesz erre tovább lehetőség. Segíts, Urunk, hogy a te ígédben megtaláljuk azokat a gondolatokat, azokat a fontos tanításokat, amik ehhez segítenek, hogy változzon a mi jellemünk, a te képed és a te hasonlatosságodra. Segítsünk ahhoz, hogy mi is ne ellened tartoskodjunk, vagy ne gondoljuk azt, hogy a körülmények azok meggátnak bennünket bizonyos dolgoknak a megtevésére, amit te elhívtál bennünket, hanem mindig készek legyünk megtenni azt, amire te hívsz bennünket. Segítsünk, hogy majd egykoron mindannyian ott lehessünk a te országodban. Hát a fiad nevében kértük. Amen. Kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranná dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek, akiben ha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszéltetni és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amen.